történelmes részre még egy picit visszaugorva, annak idején egy kereszteződés, fontos városok közötti utak összefutása, egy városnak a hirdető táblája, a kocsma, a sütőház, a malom, ezek mind fontos helyszínek voltak információcsere, illetve és vagy pletyka szempontjából, tehát voltak ezeknek klasszikus figurái, a vándor legények, kereskedők, iparosok, zarándokok, csavargók, énekesek, ugye akik hozták, vitték a híreket, de városon belül, tehát nem kellettek ehhez ilyen utazók, hanem városon belül is volt még egy fontos pletyka megmutatkozás, nevezetesen a boszorkányperekben való használata. Gyakorlatilag a pletyka az bizonyító erejű volt. Asszonyokat küldött, mágiára lökött köves zsákokkal a vízbe. A bűnbak keresés motívuma van ebben, a kivetítés?
Vagy egyszerűen csak a pénzéség. Tehát rettenetesen nehéz rekonstruálni több évszázad táblatából, hogy mi hangzott el. Azt tudhatjuk, hogy mi volt leírva, és rengeteg történész foglalkozik ezeknek a pereknek, feljelentéseknek a rekonstrukciójával. Az biztos, hogyha valaki szemet vetett egy embernek a vagyonára, a földjére, a jószágaira, akkor elég volt csak bejelenteni annyit, hogy ő látta az illetőt éjfélkor repülni a kémény felett háromszor is, és ennek alapján, hogyha másnak is érdekében állt az illető befeketítése és likvidálása, semmi akadálya nem volt, hogy kivégezzék, elkobozzák a vagyonát, és átadják másnak. Tehát itt azért visszakanyarodhatunk ahhoz a rossz indulathoz, amiről a rágalom kapcsán beszéltünk, amiről az intrika kapcsán beszéltünk, hiszen ez a pletyka nem változott, legfeljebb annyit, hogy hányszor látták éjfélkor repülni a kémény felett, esetleg szombat éjjel látták-e, hány boszorkánytársával repült, viszont erről tudjuk, hogy nem valóság, hanem hazugság, azt is tudjuk, hogy boszorkányok nincsenek, róluk szó se tétessék. Így hát nettó rágalomról beszélhetünk, ami mögött szándék áll, ami mögött stratégia áll, nevezetesen a megvádolt személy pénzének, vagyonának az elkobzása.
És ezzel is... Vagy csupán egyszerűen a utcából való kivettetése, vagy nem? Tehát, hogy valaki
annyival azért kevés boszorkányúzta meg, hogy elküldték az utcáról, de gyakran előfordulhatott az is, hogy szerelemféltés állott mögötte. Tehát ez egy olyan rágalomtípus, ami a célszemélynek nagyon gyakran az életébe is került.
És ennek nem lehet, hogy a modern, finomodott és még ugyanannyira durvult társadalmunkban van egy megfelelő jellege, tehát amikor nem folyik már vér, nem küldenek mágiára senkit, nincs bírósági ítélet, de mégis valahogy a pletykában résztvevők, vádlók, ugye, levezetik az indulataikat, levezetik az energiájukat, szintén van egy bűnbak, akire ki tudnak vetíteni dolgokat, versengve szapulják, egymást hergelik, mást hibáztatnak, tehát, hogy nem lehet, hogy ez a fajta boszorkányosító pletyka a mai világban mágia halál nélkül él tovább?
Nagyon sok olyan kifejezés van, ami köthető lazában vagy szorosabban ehhez a felvetéshez. Ilyen például a karaktergyilkosság, amiről most jelent meg egy szakkönyv Bümkornél tollából, vagy ilyen az eltörlés kultúra, a cancel culture. Ezek azonban mind a média szintjén bekövetkező jelenségek, így elemzésük és feltárásuk is inkább a kommunikációtudománynak vagy a médiatudománynak a feladata. Ha a pletyka felől nézzük, akkor leginkább egy kisebb településre gondolhatunk, vagy egy munkahelyre, ahol egy akár 40-50 fős közösségben is valóban eldöntheti valaki, hogy befeketít, besároz valakit, és az élmény boszorkány üldözéshez hasonló, tehát ez kétségtelen. Azonban vigyázunk arra, hogy valóságot, meghatározást és szimbólumot, metaforát ne keverjünk. Tehát a boszorkány üldözés a középkorban és utána évszázadokig egy nagyon konkrét és jóval súlyosabb véggel, konkrétan kivégzéssel, kínzással járó folyamatot jelentett. Ezek a mai modern boszorkány üldözések nagyon kellemetlenek, kellemetlen helyzetet eredményezhetnek egy munkahelyen, akár valakinek a kirúgásához is vezetnek, sőt, hogyha mondjuk a nyilvánosságról van szó, akkor annyira a hitelét veszítheti valaki, hogy utána már soha nem tud olyan minőségben dolgozni, megrendeléseket vagy szerződéseket kapni, mint korábban. De ahogy mondtam, a folyamat maga inkább a mobbinghoz, a rágalomhoz, az intrikához és a rémhírhez köthető.
Könyves Kálmán óta tudjuk, hogy boszorkányok már pedig nincsenek. De aztán valahogy a 16.-17. század környékén mégiscsak lettek, megsokasodtak, legalábbis ami a boszorkánypereket illeti. Sokszor egy nő befeketítése vagy boszorkánysággal vádolása pont arra volt jó, hogy az illetőt likvidálják a környékről, a városból, az utcából, egyáltalán az életből. A 16.-17. században a pletykálkodás nem esett tilalom alá, nem számított bűncselekménynek, hanem hordozója volt. Csupán a szóban elkövetett bűncselekményeknek, így a becsületsértésnek és rágalmazásnak. Ezért kialakulása, terjedése, terjesztése elsősorban ezekkel összefüggésben követhető nyomon. A társadalmi kapcsolattartás sajátos szinterei voltak akkoriban a sokadalmak, a kocsma, a piac, a fürdő, a helyi elárusítóhelyek, boltok, és itt gyakran került sor arra, hogy valakiről egy nagyon komoly negatív pletykát terjesszenek. Manapság nincsenek boszorkányperek, de a befeketítés és az intrika műfaja virágzik. Sok pletyka alapja a bűnbakkeresés, a kivetítés, a versengve szapulás, hergelés, ösztönzés, más hibáztatása. Ilyenkor megkönnyebbülnek a résztvevők, a pletyka kibocsátói és befogadói, indulat és energialevezetés történik, jó, mintha más történne más formában, kontrollálatlanul. Viszont mivel nincsenek boszorkányperek, nincs már inkvizíció, nincsen mágián égetés vagy élve eltemetés, nincs is ítélet, nem folyik vér. És így nincs is felelős az elhangzottakért. Ha csak nem kerül sor valamiféle rágalmazási perre. 1631-ben jelent meg a jezsuita Friedrich von Spee bátor könyve, a Cautio Criminalis, bűnügyi biztosíték. Ebben ilyen képet fest a még mindig javában dühöngő boszorkányvadászatról. Ha valahol valami szerencsétlenség történik, ha hosszú ideig tartó szárazság vagy esőzés köszön be, ha rossz a termés, ha marhavész üt ki, ha jégeső vagy tűzvész pusztít, ha súlyos betegségekről vagy váratlan halálesetekről érkezik a hír, rögtön kész a mondás, hogy ez boszorkányok műve. Ha valaki becsületes munkával meggazdagodik, ezt nem hiszik el, ebben az ördög keze van. Ha istenfélő, templomba járó, olvasót forgató, az ám ezzel az ördöggel kötött szövetséget palástolja. Ha a pletyka kikezd egy nőt, a bíró akár a legsilányabb mendemonda alapján is perbe fogja. Ekkor azután nincs menekvése. Hiába derül ki, hogy a pletykának nincs alapja, és az élete a nőnek fedhetetlen, az ám a tisztesség látszata alá rejtette bűnös viszonyát az ördöghöz. Védője nincs, erre senki sem mer vállalkozni, mert ő maga is a boszorkányság gyanújába esnék. Az asszony persze tagad, ekkor kínpadra vonják, és pedig nem egyszer, hanem akár többször is egymás után, amíg csak vallomást nem csikarnak ki belőle. És még ez sem elég, azt is megkérdik, hogy kik voltak a bűntársai. A szerencsétlen nő a fájdalmak őrületében találomra megnevez néhányat, mire azokat is beidézik, és a kegyetlenkedés előről kezdődik. Minél keményebben jár el a bíró, annál jobban magasztalják a buzgóságáért. Így történt, hogy sok helyütt a vesztőhelyeken sohasem aludt ki teljesen a tűz. Semmilyen életkor, semmiféle állás nem biztosított védelmet. 7-9 éves gyermekeket épp olyan könnyelműen küldtek mágiára, mint a sír szélén álló öregeket. Aki kíváncsi tanúvallomásokra, perleírásokra, korabeli megfogalmazásokra, vádakra és ítéletekre, azoknak ajánlom a Boszorkányok, Kuruzslók, Szalmakoszorús paráznák című könyvet, amit Kis András szerkesztett, és ami egy fantasztikus gyűjteménye a 16.-17. századi boszorkánypereknek. Csak egy részletet idéznék ebből. Hallottam Takács Mihály uramat, hogy kan ördögnek, férfiakkal, szodomikusnak torka szakadtában utca hallottára kiáltotta titulátus Vajda György uram. Sőt, még azt is mondotta Vajda uram Takács Mihály uramnak, hogy nem kár volna megégetni házastól Takács Mihály uramat, mert ha esketett utána, nyilván kijő, és megpróbálja a, hogy az. És még számos ilyen mondatfordulatot, citátumot tudnék hozni, amikből jól látszik, hogy a vádaskodások alapja leggyakrabban puszta pletyka volt.
Még egy aspektusáról beszéljünk így a történelmet illetően a pletykának, nevezetesen, hogy miköze a pletykának a szabadsághoz, miköze a pletykának a demokráciához. Úgy fogalmazol egy helyen, hogy a pletyka semmiképpen nem demokratikus, de előbb-utóbb demokráciát teremnék hozzá azáltal, hogy annak mondom el, akinek akarom.
Akinek akarom, azok közül, akinek elmondhatom, nem véletlen írja Karinti Frigyes is, hogy nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek. Angelus Róbert, szociológus egy szót arról az egyik művében, hogy a pletyka terjedése közben bizonyos övezetekben változva mozog, ez pedig a szabad véleménynyilvánítási övezet, a kvázi szabad véleménynyilvánítási övezet, a preferált véleménynyilvánítási övezet, végül pedig a kötelező. Vagyis vannak olyan emberek az életükben, például a főnökünk, akinek nem mondhatunk akármit, de főnökünk sokkal kevesebb van, mint munkatársunk. Tehát, hogyha a szobában, ahol dolgozom, nekem van 9 kollégám, és a főnök 2 folyosóval arrébb van, akkor a 9 ember közül választhatok, hogy kivel beszélem meg azt a kérdést, ami engem foglalkoztat. És ha mind a 9-el megtudom, és elindulnak ezek a véleménycserék, akkor gazdagabb, színesebb lesz az embernek az álláspontja, többféle történetet, többféle változatot, variációt megismer, és ebből jó esetben egy pontosabb képet alkot magának a helyzetről. Ez a pontosabb kép jelenti azt, hogy közelebb juthat a demokráciához, illetve az információszerzésre is több lehetőségünk van ma, mint korábban, és ezzel kapcsolatban is kicserélhetjük az ismerőseinkkel a véleményünket. Tehát, hogyha valakiben megvan a nyitottság arra, hogy ne csak a saját makacs, hogy azt nem mondjam, kriptovéleményét őrizgesse, hanem megnyíljon mások felé is, és mérlegeljen más szempontokat is, az lehetővé teszi, hogy rugalmas, sokszínű és adaptív gondolataink, narratíváink legyenek a bennünket körülvevő világról. Jó példa erre az a legendás hasonlat, amit gyakran szoktak említeni, hogy a tojást időnként felemelik az egekbe, táplálkozástudománnyal foglalkozó kutatók időnként letaszítják, a vajat időnként felemelik, időnként letaszítják. Tehát rugalmasnak kell például annak irányába lennünk, hogyha a tudomány új eredményeket hoz, akkor ezeket az új eredményeket elismerjük, és beépítsük a tudásunkba, utána pedig a működésünkbe is, például az egészségügybe vagy a fogyasztásba.
Van egy ilyen Charlie szám, hogy mindenki valakié, és egy ilyen komplex társadalomban élünk, ahol ugye a helyváltoztatás, a munkahelyváltoztatással, exekkel, mozaik családokkal átszőve, tényleg mindenki mindenkinek már az ismerőse. Hát nem az a legnagyobb szabadságunk, hogy mindenki mindenkit békén hagy. Viszont a pletyka pedig pont, hogy mindenbe beleakaszkodik.
Mindenben nem. Tehát a mindenki szó többek között azért is kerülendő, mert az általános névmások, a senki, mindenki, soha, mindig nem igazán hiteles. Hát sokkal hitelesebb, ha azt mondjuk, hogy beszéltem a legtöbb munkatársammal. Ha azt mondom, hogy beszéltem mindenkivel, azt nem igazán fogadjuk el. Az lehet, hogy az recepciós nem volt benne.
Én mediátor is vagy, ők szokták ezt mondani.
Igen. Tehát egy ember először azokkal egyeztet, akikkel a legszorosabb kapcsolata van, vagy akik a témában leginkább illetékesek, és ebből a szűk körből kifelé haladva kezd el további véleményeket begyűjteni, de mindenkiről szó sincsen, hiszen 7 milliárdan élünk a Földön, és bár azt mondják, hogy egyre kevesebb lépésre vagyunk egymástól, akár 4-5 lépésre, ebben olyan sok az inadekvát elem, akit miért is kérdeznénk meg. Miért kérdeznék meg valakiről például a családtagom kapcsán mondjuk egy volt osztálytársát, ha nem találkoztak 20 éve, csak azért, mert a volt osztálytársa. Tehát szűrjük ezt a mindenkit, mégpedig azoknak az ismereteknek alapján, amit ma tudunk az ő kapcsolatukról, a kapcsolatuk minőségéről, szorosságáról, negatív, pozitív vagy semleges jellegéről.
Ez volt a pletyka, és ami mögötte van, Szvetelszky Zsuzsával
és Simonyi Balázsral.